Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltár első versét énekeljük. A 65. Zsoltár így kezdődik: a Sionnak hegyén. Elfoglalva a 395. dicséret első, második verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik: Isten szívén megpihenve. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle jön szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg teljesen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy ezen az esti órán is hozzád jöhetünk. Abban a hitben, hogy Te előtted, a veled való élő közösségben csendesülhet el a mi lelkünk. És erre szükségünk is van, hogy elcsendesedjünk, és ebben a csendben halljuk a Te szavadat. Hisz oly sok minden vesz minket körül, annyi hangot hallunk, és ezek elnyomják, vagy azon fáradoznak, hogy elnyomják azt, amit Te mondasz nekünk. És ezért kérünk, hogy most teremts bennünk csendet, tiszta szívet, adj nekünk halló fület, hogy halljuk, amit nekünk üzensz. És kérünk azt, hogy amikor elcsendesedünk, megtapasztaljuk a jelenléted, megtapasztaljuk a Te hatalmadat, amely szabadít, talpra állít, utat mutat, és Urunk, növeld a mi hitünket, add, hogy egyre jobban tudjunk benned bízni. És ehhez van szükségünk arra, hogy figyeljünk az igére, mert az ige erősíti meg a benned való bizalmunkat, az ige mutatja meg azt, hogy ki is vagy, és tárja elénk, hogy Te milyen hatalmas, erős Isten vagy, és nem kell félnünk, hanem minden élethelyzetben rád bízhatjuk magunkat. Köszönjük, hogy most is igét készítettél a számunkra, és Uram, add, hogy ez az ige megszólítson minket, formáljon, alakítson, és Urunk, segíts, hogy amit megértünk az igéből, azt igyekezzünk megvalósítani, cselekedni, hogy legyünk engedelmes hallgatói a Te igédnek, hogy a minden napokban is látszódjon az, hogy mi rád figyelünk, akaratodhoz igazodunk, azt tesszük, amit Te kérsz tőlünk. Hát Urunk, sok embernek van szüksége reménységre, segítségre, és hogy tudjuk megmutatni, hogy Te vagy az egyedüli segítség. Te, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél ebbe a világba, aki minden emberért odaadtad magadott a Golgota keresztjén, és add, hogy minél több ember meglássa ezt, és fölismerje, hogy jöhetünk hozzád úgy, amint vagyunk, hogy Te tudsz adni bűnbocsánatot, új szívet, új életet, mert erre szükségünk van. Kérünk, hogy így szent lelked által áld meg a Te igédet. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az Máté evangéliuma 22. fejezetének az első 14 versében van megírva. Tehát Máté evangéliuma 22. fejezetének első versétől így szól Isten igéje. Jézus ismét példázatokban szólt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy a hivatalosokat meghívják a menyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, hogy mondják meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, ökreimet és hízlalt állataimat levágtam. Minden készen van. Jöjjetek a menyegzőre. De azok mit sem törődve ezzel elmentek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták, és megölték őket. A király ekkor haragra gerjedt, elküldte hadait, elveszette a gyilkosokat, és városukat fölégette. Majd azt mondta szolgáinak, a menyegző ugyan kész, de a hivatalosok nem voltak ráméltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. Kimentek azért a szolgák az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak. Gonoszokat és jókat egyaránt. És megtelt a menyegző vendégekkel. Amikor bement a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. Így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide? holott nincs menyegzői ruhád. Az pedig hallgatott. A király, akkor a király azt mondta a szolgáinak, vigyétek el és kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Az Úr Jézus Jeruzsálemben tartózkodik, már megtisztította a templomot, és azt követően a főpapok, farizeusok, tehát a vallási vezetők körülveszik Jézust, kérdéseket intéznek hozzá, illetve Jézus is szól hozzájuk, próbálja még Isten országát megismertetni, megértetni velük, több példázatot elmond nekik, de nem nagyon akarják érteni, igazából értik, csak nem akarják magukra alkalmazni. Tehát értik ők, hogy miről van szó, még arra is rájönnek, hogy ezekben a példázatokban Jézus róluk beszél, csak egyszerűen nem jutnak el oda, hogy akkor vegyük komolyan, és cselekedjünk úgy, ahogy azt a példázatok által Jézus mondja a számunkra. Ugye oda kellett volna eljutniuk, hogy bűnbánatra, megtérésre, Jézus előtti leborulásra van szükségük, hiszen ők azok a szolgák, akikről például a gonosz szőlőművesek példázatában is szó volt, akik nem azt teszik, amit a gazda, a király elvár tőlük. Ugye a szőlőmunkások példázatában az volt a probléma, hogy ugye Isten rájuk bízta az ő népét, és eljött Jézusban, kérte a bérleti díjat, kérte azt, ami neki jár, és nem adták meg neki. Sőt, megölték a fiút, és mindent maguknak akartak. Maguknak akarták az örökséget, meg akarták azt szerezni, és a gazda, a király helyére akartak lépni. És mindezek után azt olvassuk, hogy Jézus ismét példázatokban szólt hozzájuk. Tehát olyan megdöbbentő, hogy elmondott már több példázatot, sőt ott a templomban sokakat meggyógyították, bemutatta Isten országának a hatalmát, rámutatott arra, hogy amit ő hozott, az egész más, mint amit eddig a vezetők éltek, gyakoroltak, most már nem kollektíve szólít meg az Isten, hanem egyen-egyenként. És ezek az emberek valahogy ezt nem veszik. Nem veszik azért, mert ugye pozícióban vannak, hatalmuk van. És ha értik, akkor rádöbbennek, hogy Jézusban Isten áll előttük, és ha ők ezt elismerik, akkor meg kell hódolni. Az azt jelenti, hogy leborulok előtte, imádom, és átadom neki a hatalmamat. És már nem én akarok hatalmaskodni, uralkodni, hanem engedem, hogy Jézus legyen az Úr az életembe, és a nép életében is. De ők ezt nem akarják. És annyira megrendítő az, hogy Jézus ismét szól hozzájuk. Nem azt mondja, hogy hát ennyi tanítást nem értettetek meg, hát minek vesztegetem rátok a drága időmet, nem érdemes, reménytelen esetek vagytok, hanem azt mondja Jézus, hogy megpróbálom még egy másik példázattal. Megpróbálom más irányból megközelíteni őket. Hát, hogyha nyílik a szívük. Hát, hogyha kitárul az ajtó, és bemehetek az életükbe. És ebben, hogy ismét szólt hozzájuk példázatban, az a megrendítő, hogy Jézus ugyanígy bánik velünk is. Mennyit és hányszor szólt már hozzánk. mennyi ige hirdetést hallunk, hány mennyit olvassuk a Bibliát. És bizony, mi is úgy vagyunk, mint a farizeusok, hogy nem adunk igazi választ neki. És ennek ellenére újra szól, és olyan jó lenne, hogyha ez úgy megrendítene, és leborulnánk előtt, és megköszönnénk, hogy Uram, hát te ilyen vagy, ilyen türelmes vagy, ilyen szeretettel viselt ezt irányomban, hogy nem azt mondod, hogy végeztünk, hanem még újra szólsz, hogy megpróbálod még más formában is. És ebben az is benne van, hogy jó, ahogy végig gondoljuk az egymással való foglalkozásunkat is. Sokszor milyen gyorsan, rövidre zárjuk a dolgokat. Nem érted, nem érted, nem foglalkozok veled tovább. És milyen jó lenne Jézustól megtanulni, hogy lehet ismét szólni. Lehet más irányból megközelíteni, mert lehet, hogy egy másik út vezet annak az embernek a szívéhez. Olvasunk olyat más helyen, hogy Jézus így szól, hogy példát hagytam nektek, vagy tanuljátok meg tőlem. Tehát amit látunk Jézus életében, az azért is íratott meg, hogy tanuljunk Jézustól. Hogy próbáljuk mi is az Isten szent lelke által, a lélek segítségül hívása által úgy tenni, ahogy Jézus tett. Mert magunktól nem megy ez nekünk. De ha engedjük, hogy ő uralja az életünket, hogy ő formáljon, alakítson, akkor vele sikerülhet. Vele megtanulhatunk egy kicsit másképp. Hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Tehát ebben a példázatban újra Isten országáról beszél Jézus, azt állítja oda a hallgatói szem elé, és azt mondja, hogy hasonló a királyhoz, aki menyegzőt készít a fiának. Ismét egy olyan képet használ, amelynek a tartalmát ismerik a hallgatók. Tudják mi az, hogy menyegző. Bizonyára a legtöbb volt már házasságkötési alkalmon. És nagyon jól értik, hogy is szokott az végbe menni. Tehát maga a képanyag az ismerős a számukra, és úgy gondolom, hogy a számunkra is. És azt mondja, hogy olyan a Isten országa, mint az a király, aki menyegzőre készül, menyegzőt készül szervezni a fiának. Tehát az Istennel való kapcsolat az olyan, mint a menyegző. Ugye a menyegző az egy örömteli alkalom. Akkor két fiatal összeköti az életét, de különösen Jézus korában egy életre. Ugye ők egy életre tervezték meg a házasságkötést, és ez nagy öröm volt. Egymásra találtak, hálásak Istennek, boldogok, és azt mondja, az Isten országa is ilyen. Isten is ilyen, hogy azt akarja, hogy legyen ilyen egymásra találás. Itt most nem elsősorban az emberi kapcsolatokra érti, hanem ugye az ige beszél arról, hogy Jézus a vőlegény, és a hívő ember a mennyasszony, hogy találjunk Jézusra. Találjuk meg benne a vőlegényt. Találjuk meg azt, akivel le akarjuk élni az életünket. Mert Jézusnak a hívása, keresése az nem egy alkalmi dolog. Ugye sokan azt hiszik, hogy az Istennel való kapcsolat az csak egy alkalmi esemény. Egy Isten tisztelet idejére, arra az egy órácskára korlátozódik, vagy a reggeli csendességünkre, de hát miről van szó? Menyegzőről. Tehát összekötni Jézussal az életünket egy életre. De, hogy minden nap vele kelek, vele fekszek, vele járom az életemnek az útját, mindenben rá figyelek, mindent megbeszélek vele, tehát ugyanúgy, mint a házasságban. Mindent megbeszélek vele. Elküldte, tehát menyegzőt készített a fiának. Tehát a király elhatározta, hogy menyegző lesz, ugye a fiú bejelentette, hogy megtalálta az élete párját, és eljött az idő, hogy a menyegzőt, az esküvőt meg kell szervezni, és a király erre az alkalomra sok embert meg akar hívni, azt akarja, hogy részesüljenek az ő örömében, ott legyenek vele, örüljenek az ifjú párnak, és elküldte a szolgáit, vagy a hivatalosokat, meghívják a menyegzőre. Azok a hivatalosok, akiket már korábban értesítettek arról, hogy majd lesz egy menyegző, és őket ott szeretnék látni. Tehát hónapokkal korábban már az első értesítés kiment, tudták, miről van szó, tudták azt, hogy a király ott akar bennünket látni, és itt már az volt a kérdés, hogy veszem én ezt. Megtiszteltetés, hogy egyáltalán gondol rám a király, megtiszteltetés, hogy ott lehetek az ő asztalánál, és egyéb dolgom nincs, csak elmenjek, örüljek, együtt legyek a királlyal és a fiúval. Tehát elküldte a szolgákat, amikor eljött a menyegzőnek az időpontja, most már pontosan, hogy eljött a nap, jöjjetek. Ugye, amikor elérkezett a menyegző, kimentek a szolgák, hogy értesítsék, hogy most már itt van, és meg ne feledkezzetek arról, hogy hivatalosak vagytok, és jöjjetek el. És hogy figyeljük Jézusnak a példázatát, és azt, hogy kiknek mondja, akkor látni kell azt, hogy a hivatalosak, Izrael, ők a hivatalosak. Ugye őket hívja Isten, hogy eljött a menyegző, jön a fiú, vagyis jön a messiás, készüljetek rá. És azok a szolgák, ugye, akiket először elküld, azok Keresztelő Jánosra mutatnak rá. Hát Isten Keresztelő Jánost küldte el először Izraelhez, hogy ébrezgesse őket, felkészítse őket, hogy jön a várva várt messiás, jön az Istennek a fia, és készüljetek a fogadására. Készüljetek! És azt olvassuk, hogy azok a hivatalosak nem akartak elmenni. Tehát Isten küldi a szolgákat, küldi keresztelőt, ébrezgeti, rázogatja őket, de nem akarnak elmenni. És különösen, ugye ez igaz volt a vallási vezetőkre. Főpapokra, papokra, farizeusokra, írástudókra, ők nem akartak oda menni Jánoshoz, és nem akartak rá figyelni. Nem akarták azt az üzenetet átvenni, amit ő közvetített a számukra. És Isten így hívogat minket is. Ha azt nézzük, kik a hivatalosak? Azok, akik azt mondják, keresztények vagyunk. Akik azt mondják, hogy bele tartozunk egy felekezetbe. Hát őket hívogatja, őket szólongatja, hogy gyertek! Gyertek a vőlegényhez. Minket hívogat. Jöjjetek a menyegzőre. Mert fontosak vagytok nekem, és szeretném, ha ott lennétek. De azt olvassuk, hogy nem akartak elmenni. Tehát nem, hogy nem tudtak elmenni, mert valami halaszthatatlan dolog közbe jött, hanem nem is akartak. Ők elhatározták, hogy minket hívhat a király, nem érdekel, mi nem megyünk el. Én nem akarok ott lenni. Én nem akarok a fiúval egy asztalhoz ülni, meg a királlyal. Nem tudjuk pontosan, hogy mi miatt, mi volt bennük, de egyszerűen nem. Elutasították. Hát mondhatnánk ezt úgy, mint ha valaki azt mondja, hogy engem nem érdekel az Isten. Hát hívogathatnak engem, de én nem akarok az Istenről hallani. Vagy én úgy gondolom, hogy nincs is Isten, és hagyjanak engem békén vele. Tehát Isten hívogat ma is. Akarok menni. Akarok menni a menyegzőre. Akarok menni hozzá. Akarok részt venni az örök életben. Megtiszteltetésnek veszem azt, hogy Isten a világ teremtője, a legnagyobb király engem hív, hogy azt akarja, hogy ki nem maradjak az üdvösségből. És milyen választ adok? Úgy válaszolok, mint ezek, hogy én nem akarok elmenni, vagy esetleg más választ adok. Tehát a szolgák visszamennek azzal, hogy Uram, nem akarnak jönni. És a király olyan türelmes. Nem azt mondja, ha nem akarnak, nem akarnak, hagyjuk őket, hanem azt olvassuk, ekkor más szolgákat küldött. Ekkor más szolgákat küldött, hogy mondják meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, ökreimet, hízlalt állataimat levágtam. Minden készen van. Tehát a király nem sértődik meg, azért, mert elutasították az első csapat szolgát, hanem más szolgákat küld. És én ebből azt értettem meg, hogy a király úgy gondolkodik, hogy küldök más szolgákat, akik majd egy kicsit talán másképp adják át az üzenetet. Tehát ez a király, mintha úgy gondolkodna, hogy lehet, hogy én vagyok a hibás. Tehát nem őket hibáztatja, hanem azt mondja, lehet, hogy én vagyok a hibás. Lehet, hogy rossz szolgákat küldtem ki, rosszul tolmácsolták az üzenetet. És ezért küldök másokat. Próbálják meg másképp. Próbálják meg kicsit bővebben kifejteni. És az, hogy más szolgákat küld a király, az azt is jelzi, hogy ez ma is megtörténhet, hogy a szolga rosszul adja át az üzenetet. Tehát el kell gondolkodni annak, aki Isten gyermeke, hogy hogy adom át az üzenetet. Persze most arra gondolunk, hogy én nem adok semmi üzenetet, azt a lelkész adja. Fölmegy a szószékre, prédikál, ha jól teszi, akkor jól adja át az üzenetet, ha nem jól teszi, akkor rosszul adja át az üzenetet. Hát mindannyian azért vagyunk, hogy átadjuk ennek a világnak, átadjuk a nem hívőknek Isten üzenetét. De hogy adjuk át? Hogy adjuk át az üzenetet? Hitelesen? Hát nem csak szavakban adjuk át, hanem az életünkkel, a magatartásunkkal. És vajon az mit árul el? Mit mond el? Azt, hogy látják, hogy igen, aki az üzenetet átadja, az maga is éli. Az tényleg szereti Jézust, van köze hozzá, fontos neki Isten országa. Vagy azt látják, hogy hát igen, elmondja, de őt nem érinti meg. Neki nem fontos. Nincs köze hozzá. Tehát nagyon fontos, hogy adom át, hogy látják, hogy nekem is közöm van hozzá. hogy amit átadok, az először engem szólított meg, engem járt át. Nekem munkálkodott a szívemben. Tehát elmennek az újabb szolgák, és elmondják a királynak az üzenetét. Lehet, hogy az első küldöttek csak éppen annyit mondtak, hogy eljött a nap, jöjjetek. Ezek már bővebb üzenetet mondanak, és világossá teszik, hogy minden kész. Hogy nincs egyéb dolguk, mint elindulni otthonról, elmenni és részt venni a vendégségben. Semmit nem kell tenni, csak elmenni, ott lenni, örülni, elfogyasztani azt, amit a király az asztalra tesz, és nem kell hozzájárulni semmivel. Itt minden költséget a király áll. Azt mondja, hogy elkészítettem az ebédet, ökreimet, hízlát, állataimat, levágtam, minden kész. Nem azt mondja, hogy igen, ha enni akartok, hozzatok magatokkal. Azt mondja, hogy én gondoskodtam mindenről, hogy jól érezzétek magatokat. Minden készen van. Nektek nem kell semmit tenni, azon kívül, hogy eljöttök. És ezt üzeni Isten, hogy jöjj úgy, ahogy vagy, neked nem kell tenni semmit, csak eljönni. Csak eljönni. Nem neked kell megszerezni az üdvösséget, mert én már elkészítettem. És tudjuk, hogy Jézusban készített el. És Jézus az odavezető út is. Minden kész, jöjjetek a menyegzőre. És azt gondolnánk, hogy egy ilyen hívásra fogják magukat, és mennek. Mi ott van bennük, de jó. Hát nem várnak tőlünk semmit, csak annyit, hogy menjünk, és ott az asztal gazdagon meg lesz terítve, örülhetünk, együtt lehetünk a királlyal, a fiával, a király, a fiú feleségével, hát milyen jó lesz. És azt olvassuk, hogy azok mit sem törődve ezzel elmentek. Ez megdöbbentő, hogy nem érdekli őket a király. Ennyire nem érdekli. Közömbösek, sőt, levegőnek veszik. Megkapják a meghívót, és ugye mit sem törődve ezzel elmennek. Hát ez micsoda sértés. Nem is törődnek azzal, hogy a király hívja őket. A király. Persze, aztán valami nem jól működik a társadalomban, akkor mindjárt a királyt fogják okolni. Ugye, mint ahogy az lenni szokott. Milyen könnyű mást okolni, himáztatni. De most, amikor a király hív, akkor nem törődnek a hívásával, semmibe veszik. És így van ez, amikor Isten hív, szólongat, szól az ige. És hányszor semmibe veszik az emberek. Nem törődünk, mit mond Isten. Nem érdekes. Sokszor ki se kérjük a véleményét. Mert nem érdekel az Isten véleménye. És azt olvassuk, hogy elmennek. Az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe, vagyis az üzletébe. Mindenkinek valami más a fontos. Ha az Isten hív, akkor olyan halaszthatatlanok a dolgaink. Ugye, hát mikor halaszthatatlan? Hát amikor Isten tisztelet van. Ugye? Vasárnap kell az Isten tisztelet idejében dolgokat elrendezni, mert az most halaszthatatlan. Vagy amikor leülnénk Bibliát olvasni, akkor jut eszünkbe valami, akkor halljuk meg a telefont, mert akkor lesznek halaszthatatlan dolgok. És mivel ezek az emberek tudták, hogy mikor lesz a menyegző napja, ezért ezeket az ügyeket tudták volna korábban elintézni, vagy későbbi időpontra áthelyezni. Ugye megy a földjére, a kereskedésére, tehát az üzlet, a pénz, a bevétel, nem lehet elesni egy centtől, nekem kell hamarabb ott lenni a piacon. És hogyha ez azzal jár, hogy nem tudom kézbe venni a Bibliát, akkor azzal jár. De én nem maradhatok le. Ha nem tudok elmenni Isten tiszteletre, hát akkor nem tudok elmenni. Még Isten is megértheti, hogy mennyit kell, ugye, dolgozni, hogy talpon tudjunk maradni. És mit mond? És miért vannak ezek így? Mert valamit nem hallanak meg, hogy minden kész. Minden kész. Hát gyere, védj részt, jöjj be Isten országába, és minden kész. A király gondoskodik a meghívottairól. Nem neked kell elmenni, hanem a király vállal téged. Akik pedig nem mentek el, azok megragadták a szolgákat, bántalmazták és megölték őket. És ebben is Jézus egyértelműen megmutatja, hogy hogy reagáltak a vallási vezetők Isten üzenetére. Ha küldött prófétákat, szolgákat, vagy ugye Jézus előtt elküldte keresztelőt, megölték őket. Keresztelőt is megölték. Miért ölték meg keresztelőt? Mert Isten igéjét hirdette, Isten akaratát mondta el a királynak, hogy te, az nem jó, hogy elszeretted a testvérednek a feleségét. Bűnben élsz. De a király nem akar bűnbánatot tartani, nem akar változtatni, meg megváltozni, inkább megöleti a prófétát, megöleti Jánost. És itt is azt olvassuk, hogy megölték a szolgákat. És a király ekkor haragra gerjedt, elküldte hadait, elvesztette a gyilkosokat, városukat fölégette. Tehát Isten először, vagyis a király először türelmes volt, újabb szolgákat küldött, de amikor azokat is megölték, akkor is azt mondta, hogy elég. Azt mondta a király, elég. És megölték, elvesztette a gyilkosokat, felelni kellett a tetteikért. Majd azt mondta a szolgáinak, a menyegző ugyan kész, de a hivatalosok nem voltak rá méltók. A menyegző kész, minden kész, csak épp a vendégsereg hiányzik. De nem azért, mert nem hívták meg, hanem azért, mert nem akartak elmenni. A hivatalosok nem voltak rá méltók. És lehet, hogy ugye elolvassuk, azt mondjuk, hát igen, hát a király megölte őket, elvesztette őket. Hát igen, Isten kárhozatba küld, Isten elveszít. És nem vesszük észre, amit itt Máté leír, hogy mit mond a király, hogy nem voltak méltók. Magukat zárták ki. Hát hívta őket a király. Nem Isten vetette őket ki. Hívta őket a király. Nem mentek. Sőt, gyilkossággal válaszoltak az ő szeretetteljes hívására. És ma is, hogyha Isten... Ha valaki azt éli át, hogy kárhozatra jut, az nem azért van, mert Isten elveti, hanem azért, hogy már én vetettem el az Istent. Hogy nem tartottam magamat méltónak arra, hogy ott legyek a királya. Nem fogadtam el az ő meghívását. Valami más fontosabb volt. De... Függetlenül attól, hogy a hivatalosok nem fogadják el a meghívást, A menyegző nem marad el. A menyegző nem marad el. És lesznek vendégek is. Nem marad üresen az a hely, ahol a menyegzőt tartják. Nem maradnak üresen a székek az asztalok mellett. Mert a király kiküldi a szolgákat a keresztutakra, és azt mondja, hogy akiket csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. És kimentek a szolgák utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a menyegző vendégekkel. Tehát a király más irányba küldi a szolgákat, és ha itt most ugye Izraelben gondolkodunk, akkor látjuk, hogy mit mond Jézus. Lehet, hogy engem megöltök, lehet, hogy nem kell az, amit hoztam, de az Atya más irányba fog nyitni a pogányok felé, a nem zsidók felé, akikben ti nem láttok semmit, akik számotokra nem fontosak, az az Atya számára fontos. Azokat hívogatja. Tehát itt gyakorlatilag egy evangelizációt látunk, amikor hívogatják az embereket Jézushoz, Isten országába, és azt látjuk, hogy megtelik vendégekkel a menyegző. Mert voltak, akik meghallották, ott a keresztutakon, ott az útszélén, ott a hajléktalanságban, a szenvedélybetegséggel küszködve, a nyomorúságban, a szegénységben meghallják Isten hívó szavát. Igen, sokszor a jó létben, a jó módban nem hallja az ember. Mert hát itt is miért utasították el? Mert volt földje, meg volt üzlete, volt hova elmenni, volt miből élni, minek menjek én a királyhoz? Nem vagyok én rászorulva. És kik hallják meg? Azok, akiknek nincs miből. Azok, akik nem tudnak az életükön változtatni. Az nem megy, aki úgy gondolja, hogy majd én rendbe rakom az életemet. De aki eljut oda, hogy én nem tudok megbirkózni a személyes életem problémáival, az meghallja a hívást, az megy. Tehát akit csak találtok, gonoszokat és jókat egyaránt. És megtelt a menyegző vendégekkel. És amikor bement a király, hogy megtekintse a vendégeket, tehát a király bemegy oda, ahol a vendégek vannak. Nem külön van, hanem bemegy oda. Fontos neki minden, mindenki. És látott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája, és így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, holott nincs menyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Tehát itt látni kell, hogy ugye, ahogy beviszik az embereket, az utcáról összeszedik, beviszik, egyetlen dolgot kellett nekik csinálni, hogy a király által elkészített fehér menyegzői ruhát fölvenni. Mert a király hívására mehetett mindenki a király házához, de be a menyegző termébe csak úgy lehetett bemenni, ha fölveszik a menyegzői ruhát, ha átöltöznek. És a menyegzői ruha az az Isten kegyelmére utal. Hogy igen, hívogatnak, sok mindenkit hívogat az Isten. És lehet, hogy egybe is gyűlnek sokan, de még az nem elég. Az életre, az üdvösségre, a menyegzőre csak a menyegzői ruhába lehet bejutni. Tehát ez azt jelzi, hogy akkor mehetek be, akkor léphetek a király színe elé, hogyha van menyegzői ruhám, vagyis látom, hogy igen, nyomorult vagyok, jöttem, ahogy tudok, de szükségem van az Isten kegyelmére, szükségem van a bűneimtől való szabadulásra, és jövök a kereszthez. Mert az a menyegzői ruha, az Jézus Krisztusnak a váltságműve, amit a kereszten elvégzett. Ezt a menyegzői ruhát ő adja, de enélkül nem lehet bemenni. És itt az a kérdés, hogy van-e menyegzői ruhám? Átéltem-e már, hogy régi ruhámat, az óembert a maga cselekedeteivel együtt ott a kereszt alatt, az Úr levette rólam, és új, tiszta, fehér ruhát kapok, ahogy Ézsaiásnál is olvassuk, ha vétkeitek skarlát vörösek, és lehettek fehérek, hófehérek, mint a hó. És ez hallgatott. Nem mondott semmit a királynak, mert tudta, hogy itt vele van a baj. Vele van a baj, valamit fölkínáltak, és azt nem fogadta el. Nem tudjuk miért, hogy úgy gondolta, hogy jól vagyok én így is, mint sok ember gondolja. Én nem öltem, nem loptam, nem követtem el semmi olyan bűnt, én jó vagyok. És azt mondja a király, hogy nincs jó, hanem mindenkinek a menyegzői ruhára van szüksége. És mivel nem vette fel a menyegzői ruhát, így várt rá az ítélet. A menyegzői ruha pont azért készítetett, hogy ne menjünk ítéletre. Ne menjünk ítéletre. Az Isten előtt csak is ebben a menyegzői ruhában, a Krisztustól kapott új életben lehet megállni. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Ugye sokan vannak a hivatalosak, tehát sok olyan ember van, aki hallja az evangéliumot, talán bele is tartozik egy felekezetbe, egy egyházba, de nem lesz választott. Vagyis nem jut el oda valami miatt, hogy fölvegye, elfogadja azt a menyegzői ruhát, hogy kimondja, hogy nekem erre szükségem van. Az Isten kegyelmére szükségem van. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, köszönjük a Te igédet, és olyan jó látni azt a türelmes szeretetet, amellyel utánunk jössz, hogy újra és újra szólongatsz minket, még akkor is, ha nem halljuk meg mindjárt, akkor is, ha elutasítunk. Oly megrendítő, Uram, hogy amikor a szolgákat elutasították, nem akartak menni a menyegzőbe, Te nem a hadsereget küldted, hanem újabb szolgákat, még újra kértél, és hányszor kérsz minket, Uram, hány üzenetet kaptunk már, hányszor jött az a meghívó, hogy jöjjetek, minden kész. De Uram, vajon mentünk-e, elindultunk-e, vagy valami sokkal fontosabb volt nekünk, mint Te. De Uram, könyörülj, hogy mostantól Te légy a legfontosabb, hogy semmit ne helyezzünk eléd, hanem amikor hívsz, mindig menjünk, mindig akarjunk veled lenni, mindig akarjuk hallani a Te hangodat. És Uram, amikor elindulunk, akkor könyörülj, hogy ne járjunk úgy, mint az az ember, aki nem fogadta el a menyegzői ruhát, nem vette fel, úgy gondolta, hogy megfelelő úgy is, ahogy van. Ne engedd, Uram, hogy mi is azt gondoljuk, hogy ami elég ebben a társadalomban, az elég Te előtted is. Ne próbáljunk hivatkozni az érdemeinkre, a sikereinkre, vagy a társadalomban betöltött helyünkre. Nem lássuk meg, hogy mindannyiunknak a Te kegyelmedre van szükségünk, nekem és mindenkinek. Arra, hogy az a vér megtisztítson minket, újjá tegyen, és kérünk így formálj, és vezess, hogy az életünk valóban fel tudja mutatni azt, hogy a Tieid vagyunk. Segíts, hogy úgy adjuk tovább az üzenetet, hogy azt mások megértsék, hogy hiteles legyen az üzenetünk átadása, annak megélése. Könyörgünk, Uram, azokért, akik még távol vannak tőled, vondd őket magadhoz, és add, hogy meghallják a Te igédet, meghallják a hívást, hogy minden kész, és jöjjetek a menyegzőre, és könyörülj, hogy minél többen elinduljanak. Hogy ne legyen olyan senki, aki kifogást keres, aki azt mondja, hogy én nem akarok elmenni, vagy más dolgom van. Kérünk, Uram, az egyedül lévőkért, megfáradtakért, betegekért. Uram, adj nekik gyógyulást, ad a Te kegyelmedet, ad benned való élő hitet. Könyörgünk a családokért, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet, majd szombaton 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 395. dicséretünk 3. versét, Nevelj minket egyességre. Oh.